Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló úrunk-e mai vasárnap délelőttön. Ezen a helyen, azzal az igével, amit írva találunk, Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott levelében a harmadik rész harmadik versétől a 11. versig terjedően. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a Filippi beliekhez írott leveléből a harmadik rész harmadiktól 11. terjedő verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Mert mi vagyunk a körülmetéltek, akik Isten lelke szerint szolgálunk, és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem testben bizakodunk. Pedig nekem lehetne bizakodásom testben is. Ha más valaki úgy gondolja, hogy testben bizakodhat, én még inkább. 8. napon metéltek körül Izrael népéből, Benyámin törzséből származom, Héber a héberek közül, törvény szempontjából pedig farizeus, buzgóság szempontjából az egyház üldözője, a törvényben követelt igazság szempontjából fedhetetlen voltam. Ellenben azt, ami nekem nyereség volt, kárnak ítélem a Krisztusért. Sőt, most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Ő érte kárba veszni hagytam, és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem. Hogy kitűnjék rólam ő általa, nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem csak a Krisztusba vetett hit által Istentől van igazságom a hit alapján. Hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, valamint szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához, hogy valamiképpen eljussak a halottak közül való feltámadásra. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, bizonyára ismertek olyan embereket, akik olyan dolgokkal szoktak dicsekedni, amiért nem tettek sokat. Valaki örökölt egy nagy vagyont, és nagyon büszke rá, hogy ő egy ilyen gazdag családban van. Vagy valaki egy befolyásos, egy jó státuszú családba születik bele, és lenézi azokat, akik körülötte vannak, és úgy viszonyul hozzájuk, hogy neki megadatott valami olyan, ő attól különb, mert egy ilyen helyről és helyzetből jön. Nem tettek érte semmit, származás révén kaptak valamit, és mégis úgy néznek ki ebből a helyzetből, úgy néznek a környezetükre és a környező világra, mintha valami hatalmas érdemük lenne, ha csak nem az, hogy oda születtek, abban, hogy ők ott is úgy vannak, ahol vannak. Néha tetten lehet érni ezt a közbeszédben is. Értelmiségi önteltségtől elkezdve egészen a gazdasági, hogy így mondjam, ez a státusz helyzetig. Filippiben a keresztények között is voltak olyanok, akik különnek tartották magukat az ott lévő közösségben a többieknél. És pontosan a származásuk miatt. Úgy tekintettek önmagukra, hogy nekik van egy többletük, hiszen olyan nép közé születtek, akik külsőleg is hordták magukon az Istenhez való tartozásnak a pecsétjét, ez volt a körülmetélkedés. Származás szerint már ígéretet bírtak régóta, hiszen Ábrahámnak voltak a leszármazottai, és a törvényt ismerték, hiszen gyermekkoruktól fogva hallották a családban és annak a közösségében, és ők úgy gondolták, hogy ők különbek a többieknél, akik szintén ott vannak ebben a gyülekezetben. Hiszen ha ismerték a törvényt és a törvénynek az igazságát, ráadásul nem csak ismerték, hanem ebben éltek is, és ők úgy érezték magukról, hogy ők jobb emberek, különbek, mint a többiek, és ahogy mondtam, ennek a külső jegyét és a körülmetélkedést hordozták az ő testükön, mint egy elkülönülésnek a külső megfogható bizonyosságát. Ahogy Pál apostol itt mondja, testben volt mivel dicsekedni. Pál apostol ide érkezik meg ennek a levélnek a soraival ebbe a közösségbe, illetve ezekhez az emberekhez, akik, ahogy ő fogalmaz, testben bizakodtak. És azt mondja nekik, hogy nem azok az igazi keresztjének, akik testükben hordoznak valamit, akik külső jegyeket, történetesen a körülmetélkedést, hiszen ahhoz se volt sok közük, mikor gyerekek voltak, szülők eldöntöttek valamit róluk, mint ahogy Pál később írja, 8 napos korába, pontosan ahogy a törvény előírta, őt is elvitték, 8 naposan egyetlen gyerek se dönt, mi történjen vele, ott a szülők döntenek. Megtörtént ez, és később ott a Filippiben lévő keresztjénekkel is, illetve a zsidó származású keresztjénekkel, és ők ezt ilyen kiváltságnak élték meg, ahogy mondtam. Azt mondja Pál apostol, hogy nem azok az igazi keresztjének, akik a testükben külsőleg hordoznak valamit, amihez nincs közük, mert esetleg a szüleik révén, mint egy örökségként ott van az életükben, hanem azok, akik Isten lelke szerint szolgálunk és Krisztus Jézussal dicsekszünk, és nem testben bizakodunk. Hiszen ha testben lenne bizakodás, akkor itt a saját életét hozza fel, azt mondja, hogy tudjátok, filippiek, én azért elmondom, hogy nekem lenne amivel dicsekedni. Származásban is, hiszen nem akárki vagyok. Héberek a héberek között, héber a héberek között. Sőt, Benjámin törzséből. Ismeri a családfát fölfele. Számon tartja. És még ott sem akárki, farizeus. Törvénynek ismerője gyermekkoromtól, de nem csak ismerője, hanem meg is tartottam azokat. És én a törvény szerint igaz vagyok. Így neveltek, ebbe születtem, és én meg is tartottam ezt a fajta örökségemet. Mondja, ha dicsekedni szeretnék, ott ugye, amit már idéztem, hogy 8 napos korba körülmetéltek, és a többi. Tehát ha lenne dicsekedni való, ami a törvény szerint, akkor mondom nektek, hogy sokak közületek, akik ott vannak a másik oldalon, én fölötte vagyok. De én nem ezzel dicsekszem, hogy mi az én örökségem. Hát tudjátok, az örökség az van. Van, aki megtartja és beteszi, lesz belőle egy ilyen penészszagú valami, amit időnként előveszünk. De az örökség olyan is lehet, amit az ember újraértelmez, és azt mondja, hogy ott vannak benne azok a lelki tartalmak, amit én tovább viszek. Testvéreim, az örökséget nem megőrizni kell, az örökséget élni kell. Ha valaki meg akarja őrizni, beteheti a szekrénybe nyugodtan. És olykor évente egyszer előveszi a kiszellőztesse. A hit nem örökölhető, ahogy mondják viccesen, Istennek csak gyermekei vannak, nincsenek unokái. Az az igazi örökség, amikor az ember kiveszi ebből a poros valamiből, és nem hivatkozásul szolgál csupán az életben, hanem életté lesz, nem test szerint, hanem lélek szerint. Mert lehet, hogy kívül minden rendben van. És nagyon sokan, testvérem, egy picit vonatkoztassuk ezt most magunkra, a mai életünkre, vagy a mai világra. Nagyon sokan úgy vannak, hogy hát azért külsőleg testben rendben vannak még a dolgok, hát meg vagyunk keresztelve. Test szerint nagyon sokan még az egyházhoz tartoznak is. És legtöbben még teljesítik az anyagi kötelezettségeiket is, vagy kihívásaikat az egyház irányába. És ha nagyon úgy van, nagy ünnepeken elmennek még templomba is. Csak éppen nem szolgálnak. Úgy néznek az egyházra, mint egy szolgáltató közösségre, amikor szükségem van, elmegyek az élet nagy eseményeinél. Amúgy meg élem a világot. És ez aztán igaz a hitre is, hogy amikor Istenre szüksége van, akkor, szüksége van az embernek, akkor ő megmondja az Istennek, hogy mikor legyen jelen, amúgy meg nem igazán érdekli. Kívülről még rendben lenne minden. Ahogy Adi Endre mondta a 20. század elején, fentről nézve még megvolna az ország. Aztán tudjuk, hogy nincs meg. Mert testben még megvan. És Pál apostol azt mondja, hogy törvény szerint nálam minden tökéletes volt, amikor én farizeus voltam. Meg voltam győződve az én igazságomról, és én arról is meg voltam győződve, hogy én vagyok a legfrankóbb az összes között. Fiatal, dinamikus, tanult, törvény ismerője és megtartója. Ráadásul még buzgó is voltam, mondja Pál apostol a Filippieknek. Olyan buzgó voltam, hogy ebben a törvényhez való ragaszkodásomban üldöztem a Krisztus Anya Szent Egyházát. Tehát én cselekedtem. Nem passzívan voltam az Istennél, vagy az Istennel való közösségben a törvény mintája, vagy a törvény szabályai szerint. És nem úgy ültem passzívan, és néztem, vártam, hogy ezek a, mit tudom, milyen keresztények hisznek, egy Jézus Krisztusban, meg ilyen, hogy van feltámadás a halálból, ilyen hülyeségekben hisznek, aztán majd elmúlik nekik egyszer olyan betegség. Hanem ő komolyan vette, elindult, ismerjük az élet történetét, és elkezdte üldözni őket komolyan. Szóval nem bízta az idő múlására a történeteket, hanem tényleg üldözte a Krisztus Anya Szent Egyházát. Tehát egy ilyen üldözési úton ott Damaszkusz felé éri el őt a Krisztus evangéliuma. Szerintem egy passzív lét volt a Krisztussal szemben az övé, hanem egy ilyen kihívó. Szóval nem csak eltűrte a keresztényeket, szegény bolondok még itt botorkálnak a világban, mikor fú, mennyi felvilágosult dolog van itt körülöttünk, és micsoda lehetőségek, hanem móresre akarta a keresztényeket tanítani. Elhallgattatni őket minden eszközzel, hiszen olyanokat mondtak, hogy Krisztuson kívül nincsen üdvösség, meg kell térni a bűnökből, mert aki a bűneiben marad, elvesz. A sátán martaléka lesz az ő élete. A bűnös voltot oda kell hagyni, és át kell adni az egész életet Istennek, illetve az ő fiának, Jézus Krisztusnak, hogy az ő halála és feltámadása mintájára bennünk is meghaljon a régi, és feltámadjon az új, a Krisztus szerinti. Hát ezért küldte Isten az ő egyszülött fiát erre a világra, ezért küldte el testben, lett testi, hogy hozzánk közel jöjjön és hasonló legyen mindenben, kivéve a bűnt, vállalja velünk a közösséget. Ezért volt itt 33 esztendeig az Isten gyermek a földön, ezért ment, ezért gyógyított, hogy megmutassa az Isten hatalmát, ezért cselekedett csodákat és jeleket, ezért adatott meg annak a nemzedéknek, hogy lássák szírről szíre az Istent a fiúban. Csak tudjátok akkor is, hogy volt. Nagyon kevesen hittek. Van ma az az eldobott mondat, hogy ha látom az Istent, akkor majd hiszem. Testvérek, mikor Krisztus itt volt és itt járt a földön, látták nagyon sokan, és kevesen hittek. És higgyétek el, ha ma visszajönne Krisztus testben és itt járna közöttünk, ugyanez lenne. Kevesen hinnének. Mert ilyen eldobott dolog az ember szájából, hogy látok és hiszem. Ha látok, akkor majd hiszek. Ja, amit látunk, azt miért kellene hinni? Hit az a nem látott dolgok valósága. És a reménylet dolgokról való meggyőződés, mondja az ige. És azt mondja Pál apostol, hogy én, aki a törvény szerint igaz voltam, farizeus voltam, buzgó voltam, egyszer csak a Krisztussal való szembesülésben Ebben a világosságban arra jöttem rá, hogy mindaz, amiben én igaznak gondoltam magamat, az értéktelen. De ezt csak Krisztusban láttam meg. Én addig azt gondoltam, hogy mindenkinél jobb vagyok. Törvénytisztelő vagyok. Ahogy ma fogalmaznának, én jobb ember vagyok, mint mások. És akkor jön Krisztus, a krisztusi világosság odaáll Pál apostol elé, és azt mondja, hogy Saul, Saul, miért üldözölte engem? Olyan jó ember volt ő, hogy üldözött másokat. Szóval, testvéreim, amikor az ember megfogalmazza magának, hogy én jobb vagyok másoknál, ez mindaddig igaz, ameddig nem áll a Krisztus világosságában az Isten előtt az ember. És biztos, hogy így van, hogy jobbak vagyunk, én is találok olyan embert itt, akinél jobb vagyok, de olyat is, akinél rosszabb. De Krisztus előtt bűnös vagyok. Mint minden ember. Mert azok, akik azt mondják, hogy én jobb vagyok, vagy jó ember vagyok, azok nem ismerik a Krisztus erejét. És Pál apostol is így volt, és sokan így voltak azok, akik nem találkoztak, életükben eddig még nem találkoztak Jézus Krisztusnak, a feltámadott Úrnak a valóságával és az erejével. Míg fel nem ragyogott számukra a Krisztus világossága. És akkor szerte foszlik az ember számára minden önfényező illúzió. És azt mondja Pál apostol, nagyon érdekes közgazdasági fogalmat használ, azt mondja, hogy amit én nyereségnek gondoltam addig az életemben, rájöttem, hogy az csupa kár. Kárnak ítélem most már. Mert van mihez hasonlítani. Általában úgy gondolkodunk, hogy amit teszünk, azt azért tesszük, hogy azon valami haszon azért legyen. Az ember mindig, vagy a legtöbb ember az úgy cselekszik, hogy én valamit csinálok, de azért várom, hogy ennek ne csak visszaigazolása, hanem előbb-utóbb valami haszna is legyen, és ez lehet, hogy anyagi, lehet, hogy más természetű, de legalább annyi visszaigazolása legyen, hogy hú, te látom, milyen jó vagy, mert te teszel valamit. És ameddig megéri ebben a nyereségben élni és gondolkodni, addig az emberek tesznek, ahogy Pál apostol is úgy tartotta, hogy nyereség mindaz az élet, amit él, mikor még Saul volt. Aztán a Krisztus világosságában azt mondja, hogy az, amit én nyereségnek gondoltam az életemben, rájöttem, hogy hatalmas kár. Egy kicsit keményebben fogalmaz, kétféle fordítás van még. Azt mondja, könnyű, mint a pejva, de bocsánat testvéreim, kimondom, így mondja, trágyának ítélem az életemben. Ennyi volt, ami Krisztus nélkül voltam. A nyereségnek az ellentéte. Ahhoz testvéreim, hogy Krisztushoz közel kerüljön az ember, le kell mondania a saját igazságáról. Pál miért teszi ezt? Mert, és erre jön rá ő valamikor, vagy így is mondhatnám, hogy ezt világítja meg benne a Szentlélek ott a damaszkuszi úton, hogy a saját igazságában ilyen pejva könnyű vagy, amit az előbb mondtam, ilyen trágyaszagú az élet és a lélek az ember életében, azzal együtt, hogy önmagával el lehet telve. Ahogy az apostol is el volt, mielőtt találkozott volna Krisztussal. Hogy valami belülről nincs rendben. És azt mondja, amikor megismertem Krisztust és az ő világosságát, akkor hatalmas nyereségre tettem szert. Egy Jézus Krisztusban gazdag és egyre gazdagodó életre. Csak akkor tapasztaltam meg, hogy nem a törvény, meg nem a cselekedetek által, tehát amit én összekapargatok magamnak itt az életben, hanem a Krisztusban való hit által milyen gazdag lehet az élet. A hitben való igazságban. Amit én kegyelemből kapok, amiért nem tettem semmit, sokkal gazdagabb lehet az élet, mint abból, amit én kapirgáltam addig. És ezért vágyakozik ő arra, ahogy hallottuk, hogy a Krisztus halálának titkában valamiképpen részesüljön, mert azt mondja, ha ebben a titokban részesülök, akkor biztos vagyok abban, hogy az ő feltámadásának erejében is részem lesz. Mert ez a titok az, hogy meghal a régi, az, amiben a nyereség kárnak számít, vagy a vélt nyereség, és feltámad az új, a Krisztusban győztes. És ezt mondja, én szeretném megismerni. A Krisztus halálának titka keresése közben az ő feltámadásának az erejét. Testvéreim, van egy közkeletű tévedés, mikor arról beszélgetnek, hogy az ember támad fel, majd a halál után, vagy nem, ugye, mondják némelyek. Testvéreim, Istennek eleve elrendelt döntése az volt, hogy egyszülött fiát elküldi erre a világra, odaadja a bűnösökért, és a fiú majd feltámad és legyőzi a halált. Először Krisztus támad fel. És mindazok, akik feltámadnak, azok az ő feltámadásában kapnak újat. Vele együtt győzik le a halált, és a feltámadás ereje az emberen és az emberrel feltámadó Krisztusban lesz a miénk. A halál titka, testvéreim, nem az, hogy mi történik majd az utolsó pillanatban, amikor egyszer mindannyiunk számára eljön majd az, hanem, hogy Krisztusban lesz-e majd az ember akkor, mikor ez a pillanat eljön? Mert ha benne lesz, akkor vele együtt új életre fog feltámadni. És ha Krisztussal van, testvéreim, akkor nem csak az a pillanat az új életnek a kezdete, hanem már itt az élet, ahogy ez volt a Pál apostol életében. Újat nyert. Új kezdődik. Az új élet itt a földön kezdődik, de nem itt fejeződik be. Nyert meg hát Krisztust, és nagy nyereség lesz az életedben. Próbáld ki. Amen. Ha lenne is valami dicsekedni valunk azzal, amit örökségül kaptunk, inkább alázatra indíts minket, Istenünk. Ha olyan családba születhettünk, hogy jó lelki ajándékokat kaptunk, hadd poroljuk le a régi örökséget, és megújult lelki ajándékként éljük rá a közösségre, ahol élünk, mindenek előtt a gyermekek, az unokák életére, a barátaink, házastársi közösségeinkben, és itt a gyülekezetben nagy neved dicsőségére. De tudjuk, hogy van, aki nem kapott ilyen drága ajándékokat, és mégis te méltónak tartod kegyelemből és hitáltal, hogy a te országodnak örököse legyen. Mert előtted nem az a fontos, hogy kik voltunk, hanem hogy kivé lehetünk fiakban a Krisztusban. Lehetünk a te gyermekeid. Ennek titkát és csodáját hozd el. Add meg nekünk, hogy értékeljük örökségünket. Éljük, ami jó volt belőle, dobjuk el azt, ami rossz volt, és elválasztana te tőled. Adj nekünk újat, fiatban Krisztusban. Mindabban áldj meg, amit csöndben leteszünk eléd. Amen.